Ezen a szombaton igazán nehéz beszélni a heti szakaszról, és nehéz beszélni a profétai részről. Sabbat Tazriás, Sabbat Metzóra összevonzt nevű szombat van, két heti szakaszsal és két Haftarával profétai résszel. Azért nehéz beszélni, mert az aktualitása összecsengése korunkkal és a mai idővel nagyon szembetűnő, hiszen nem másról szól a heti szakasz Mózes második könyvébe, mint a pokrosságoknak a felfedésére, a pokrosságokkal kapcsolatos tisztítási törvényekről, és hogyha a járványt összehasonlítjuk, akkor nagyon sok dolog összecseng, ugyaneket a előírásokat, akár ma is, illetve még a járvány kezdetén is jó lett volna betartanunk, és jó most is betartani akármilyen fertőző, járványos betegség megjelenése esetén. Tehát így a kísértés benne van. Kísértés benne van arról, hogy a nagy bölcsességeket elmondjuk, hogyha megjelenik a pokrosság, akar a moda járványnak valami foka, akkor mit kell tenni, hogy kell likvidálni azt a részt, amelyik elfertőződött, hogy ne fertőzön tovább. Hát egész tiszti orvosi fertőzéses dolgokkal szembe menő orvosoknak a tanait lehetne közreadni ezáltal. Szó sincs erről, egészen másról szeretnék beszélni. Tehát a heti szakasznak a része pokrossági törvényekről szól. A második rész, amelyik proféta részt tartalmaz, az egyik az egy nagyon szép és nagyon sokszor jól elmondható, nagyon szép üzenetet tartalmazó történet, nem más, mint Naamannak a szírhadvezérnek a pokrosságának a meggyógyulása. Hogy is történik a meggyógyulás és ott a közbenjáró rabszolga, illetve szolgaságba kerül zsidolának a közreműködése számukra nagyon kedves történet is tud lenni. A másik profétai rész viszont a négy pokrosnak a története Samáriából, Somromból, ami viszont igazából hadd legyen azért mai üzenet számunkra, de inkább talán holnapi. Mai vagy holnapi, nem mindegy, de a holnapira ma kell rákészülnünk, hogy a holnapunk jól, tisztán és Isten szerint működjön. A történetet bizonyára ismertek a királyok második könyvéből, bizonyára ismeritek, de azért pár mondatban elmondom. Tehát Samária, mint város be van zárkózva, a környékén már hosszú idő szírseregek vannak, bekerítve, és a szélseregek az éheztetésre törnek. Mivel elfoglalni nem tudják, egyszerűen kiéheztetik a lakosságot, kiéheztetik Samária városát, és a helyzet elkeserítő. Elkeserítő, karantén, mondjuk a mai szóval, ahogy szoktuk, karanténban van a nép, ennivaló nincsen már, mint ismeretes a Tórából, a történetből. A város lakossága immáron már a galambok és a madaraknak az ürülőkéből próbálnak tápszereket és élelmiszert kapni maguknak, és tényleg a végidőket járják. Ezt megelőzően a proféta ott jár, és Samária királyának egy nagyon pozitív és nagyon jó üzenetet ad, miszerint lesz még itt annyi, hogy kétszer annyi lesz a jóból, a lisztből és mindenből, ami szükséges az eledelhez, türelem tartsák ki. A történet folytatása az, hogy van négy pokros ember, együtt bóklásznak a város és a szírsereg között, tehát az ütköző zónában ott vannak, és éhesek, nincs semmiük. És azt a döntést hozzák, hogy mivel a városban nem engedik be őket, hát kénytelenségből lesz, ami lesz, elmennek a szélsereghez, azt vagy megölik őket, vagy nem, de a két rossz közül kiderül, hogy végül is mi történik velük. Ez szóval úgy döntöttek a sorsukról, hogy a bizonytalanra bízták. A történet folytatása, ez a négy ember, négy poklos, amikor elérkezik a táborhoz, a tábor ilyettében mindent ott hagyva, fegyverzetet, ruhát, sátrakat, kincseket, mindent, a lehető legkönnyebb szerelésben, elfutott félelmükben. És talán itt kellene most rangsorolni a mi helyzetünket, és példát venni ugyan kitől. Hiszen a Somron várának a városának a helyzete egyértelmű. Ha beengednek egy zárt területbe, egy karanténba négy poklost, azzal a járványt befogadták, és önmaguk is meghalnak. Aztán mi a helyzet abban az esetben, ha mi nem vagyunk karanténban, és nem vagyunk az ellenségnek a felügyelet alatt se, de döntenünk kell élet vagy halál kérdéséről. Mit tudunk tenni? És ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy kicsoda is a szélsereg. A jellemző vonásokat ezért ki kell hozni most. A városban van egy király, aki kinevette a prófétát. Annyira a végét látta, vagy annyira nem látta pozitívan a kimenetelét ennek az ostromnak, hogy már feladta. Éhen halunk, aztán kész. És kinevette a prófétát, a hitetlenségnek a városa lett Somron, a király miatt. Vagy csak a király lett az? Csak a király. Mint később tudjuk, a prófétai jóslat beteljesedik, mert nem csak elszaladtak a szír sereg katonái, mindent ott hagyva, hanem valóban, mikor ezt megtapasztalta a városnak a előhírnökei, maga a városnak a népsége, valóban az a bőség volt, amit a próféta megjövendőlt, nem jósolt, megjövendőlt, és szó szerint eltaposta a királyt, aki nem hitt. Ez a városnak a jellemzője, a hitetlenség, a király hitetlensége. A másik pedig jellemző a két helyzet között levő lesz, ami lesz embereknek, négy embernek a jellemzője. Nem tűnik ki szó szerint, nincs róla idézet, de ebben a feladásban, hogy lesz, ami lesz, egy hatalmas nagy hit van benne. Egy hatalmas hit lesz. Egyrészt tudták azt, melyik néphez tartoznak, másrészt tudták Istennek az ígéreteit, harmadrészt viszont mégis ennek a birtokában nem azt mondták, hogy meg fogunk maradni, hanem kimondták, legyen meg Isten akarata. Istenre bízzuk a jövőnket. Egyik bezárt, másik veszélyes, de a jövőnk Istenre van bízva. A harmadik bármilyen furcsa, a szíriai hadsereg viszont nem más, mint a félelemnek a megjelenítője. Ott van egy sereg, már nagyon régóta ostromolja Samária városát, nem tud egyről kettőre jutni, nem vonul el, egy praktikus módon a kiérszetést játsza. És valami apró zajokat hall, vagy beszédet, amit ez a négy ember elkövetett, és elszaladnak. Talán meg kellene érteni egy olyan törvényszerűséget, hogy bármihez, ha hozzákezdünk, félelemmel, abból jó nem derülhet ki. A félelem félelmet szül önmagunkban. Nem lehet úgy hozzákezdeni bárminek a megostromolásához, hogy félek. Mert a legkisebb akadály, legkisebb nem tetsző dolog azonnal pánikot okozhat, és azonnal elszaladunk. Van egy hitetlen, van egy hitében az életét Istenre bízó négy ember, és van a félelem. A félelemnek a birtokosai, a félelemnek a megjelenítői, egy komplett hadsereg, ami elvileg erősebb a hitetlen tábornál, a karanténnál, bizonyára 4 embert simán lekaszabolt volna, és mégis a félelem győzött. Most itt vagyunk egy járványnak a csúcspontján. Sok minden gondolat megfordul az ember fejébe, vajon mikor lesz vége? Sokan azt mondják, hogy évekig el fog tartani. Sokan rettegnek a haláltól, rettegnek mindentől. Bezárkóznak. Nagyon logikus. Be kell zárkózni addig, amíg észszerű, nem engedünk be fertőzést, és várakozunk. De a kérdés az, hogy hittel várakozunk, vagy hitetlenül, hogy kinevetjük azt, hogy van jövő, vagy kinevetjük azt, hogy mit is mondott Isten nekünk, mi a mi feladatunk, mi a mi az életünknek a célja, feladat, amit Istentől kaptunk. Ugyan már, lesz, ami lesz, én már semmiben nem hiszek. Vajon hány 10 000 vagy 100 000 ember van ma hazánkban is, aki ott van a karanténban, és reménytelenül, tétlenül ott van, várakozik. De ugyanakkor hány olyan ember van közöttünk is, akik félelemmel támadnak, és a félelem fogja legyőzni őket. De itt a 4 bélpoklós az, amelyik számunkra mégis példakép. Lesz, ami lesz. És ebben a hányavetiségben mégis valami nagyon pozitív. Élni akarnak. Élni akarnak. És valójában ebben a nagyon veszélyes helyzetben mi élünk. Bennünk van Isten ígéretének, tervének az ismerete, akár a karanténunkban bezárkózva. Vagy olyan jó kis depisen várjuk, hogy majd csak lesz valami. Be vagyunk zárva, körbe kerít bennünket a félelem. Félelem a munkahely elvesztéstől, félelem a gazdasági válságtól, a tartalékaink már elfogytak, ugye már jóformán tényleg a galamb ürülék az, ami előttünk van, lehetőség, tápanyag. Tényleg? Tényleg ebben az a helyzet, hogy legyintünk egyet, és nem nézünk oda? Tényleg elfelejtjük azt, amit a próféta mondott, hogy lesz ez másképp is? Tényleg elfelejtettük azt, hogy Isten személyesen mit mondott neked? Hogy ez a dolgod, most ez a helyzet, várjál türelemmel, Isten tenni fog. Zárd be az ajtódat, hogy ne jöjjön be fertőzés, ne jöjjön be a félelem, és ne jöjjön be a poklosság. A poklosság, amelyik mindig is a tömegnek köszönhető. Valamennyi járvány az ilyen hadjáratoknak köszönhető. A keresztes hadjárattól kezdve mindegyik magával hordozta azt, hogy súlyos járványok keletkeztek. Míg a 100 évvel ezelőtti spanyol náthának is nem spanyol volt az eredete, hanem a tömegével szállított katonaság ezrével összezsúfolva betegét, egymás betegét téve a hajókon, amikor az első világháborúba az amerikai hadsereg is beszállt. Nem figyeltek oda. Nem érdekelt őket. Könnyelműen vették. Persze, kell a karantén. Jól cselekedett Samária városa. De abban nem cselekedett jól, hogy kizárta a jövőt is. És azt a jövőt, ami Isten ígérete volt Izraelre, hiszen Samária is, akárhogy is, Izraelnek, népének a része. Most be vagyunk zárkózva. Igen, be. De van egy gondolatod, hogy lesz holnap? És ha nincs is gondolat, mert a sereg nagy, a félelem nagy, kint dühöng a félelem, teljes a felfegyverzése ott van, már a vakcinák se biztonságosak, már a gazdasági helyzet is igencsak törékeny, már minden a halott irányba tart, a elhalás irányába. Van-e félelmed? Körbevesz a félelem? Kiéheztet? Ez az éhezés jó lenne. Pozitív dolog. Mert az éhezés megtanít bennünket emlékezni a jóra, és emlékezni arra, hogy Istennek van egy ígérete. Nem is tarthatna meg bennünket más, ami közel egy éves, vagy már több időszakban is eltelő karanténunkba, mint hogy Istennek vannak ígéretei. Hogy a karantén ki fog nyílni. Lehet, hogy nehéz ma. Nagyon nehéz. Lehet, hogy vannak halottaink. Lehet, hogy vannak pénzügyi gondjaink. Lehet, hogy van hitetlenségünk is. Tudjuk-e egymást erősíteni, hogy Istennek nem az a terve, hogy meghalljunk, nem az a terve, hogy remeteként éljünk, Istennek egy sokkal nagyobb, hatalmasabb terve van, személyes terve, de mondhatom azt, hogy közösségi terve. És itt mindjárt meg is kérdezem, tényleg hiszed azt, hogy ennek a közösségi bezártságnak, elkülönülésnek lesz és van vége? Mert Istennek nem az volt a célja, hogy 2 évtizedig együtt legyünk, aztán utána megszűnjön minden, és éhen haljunk. Nem. Hanem ezt a próbát kibírjuk, és ebben olyan bizonyság legyünk, mint ez a 4 poklos, aki a tehetetlenségében és nem félelmében egyszerűen kimondta, legyen meg Isten akarata. Nem félek, szembe megyek a félelemmel. És ez egy hatalmas üzenet ennek a történetnek. Szembe menni a félelemmel, körülbelül ugyanaz a hatása, mint ellenállni a bűnnek, és a félelem elszalad. Mindent ott hagy. És a félelem, a szírsereg elrohan, akkor még az értékeit is hátrahagyja. Ő tudott uralkodni, a fegyverei, a gazdagsága által körbevenni Samária városát. Tudott bennünket is az a járvány és minden járványból kinövekedő félelem bennünket sokáig karanténba tartani, de ott lesznek az áldásai, mikor elrohan a félelem. Mert azt mondjuk, hogy élni akarunk. Legyen, ami lesz. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy most elindulunk, kinyitjuk a karanténokat, és akkor beengedünk mindent és mindenkit. És nem azt jelenti, hogy mártírt játszunk, kimegyünk, és most minden fertőzőnek hirdetjük azt, hogy van örök élet, és van élet. Nem azt jelenti, hanem Istenre bízzuk azokat a napokat és hónapokat, amik előttünk vannak. Igen, mi akarunk élni. És ha ezt ki tudjuk mondani, hogy nem érdekel a félelem, ha így lesz, vagy úgy lesz, mindenképpen nekünk jó lesz, ha Isten akaratába vagyunk. Most megtanulhatjuk kimondani, legyen meg a te akaratod. Ha a szíriaiak megölnek, megölnek. Ha most ebben az éhes helyzetben vagyunk, ebben a várakozós helyzetben, vagy legyen már valami, akkor kicsit nehéz próbának tűnik, de megtanulhatjuk kimondani. Uram, legyen meg a te akaratod. Indulok. Indulok. indulok, teszem a dolgomat. Indulok, mindent megteszek az életért. Megteszek mindent azért, hogy a gazdasági válság várható. Engem ne tegyen tönkre. Szembe megyek minden félelemmel, szembe jövő, hatalmas sereggel. Tényleg, jó bizonság ez a négy poklos. Kötelező bizonság. A karanténban nem maradhatsz. Ha a karanténban hitetlenül maradsz, más bőséggel lesz élelemmel, te a hitetlenségnek leszel az áldozata. Ha ott maradsz a két front között, a karantén és a támadás közepette, leülsz és várakozol, akkor téged el fog taposni a félelem előbb-utóbb. De ha szembemész a félelemmel, bármilyen furcsának tűnik, a félelem elszalad. És a félelem megszünteti. Ha mi a félelmet megszüntetjük, a félelem gyermekei, a további félelmek is megszűnnek. Nem tud szaporodni. A szírsereg attól retteget, hogy Samáre királya az egyiptomi sereggel szövetkezett, vannak szövetségesei. És abban a pillanatban a hős nagy osromló sereg azonnal megijedt. De én úgy gondolom, ezt másképpen is tudjuk értelmezni. Ha valaki meglátja rajtunk azt, hogy nem félünk. Többet nem akar félelmet okozni, és a félelemmel uralkodni, mert meg fogja érezni, hogy mi mással szövetkeztünk valóban. Szövetségben vagyunk a mi Urunkkal, aki Isten akaratát a legelképzelhetetlenebb, leglehetetlenebb helyzetben és időben is véghez fogja vinni. Csak nekünk kell kimondani, legyen meg a te akaratod. Gondoljunk így tehát a jövőre. Nem félünk. Legyen Isten kezében a személyes életünk lefolyása, a közösségi élet folytatása, hiszen mindegyikről tudjuk, hogyha Isten tervébe van, akkor nem most van vége, és nem szűnik meg, bármennyire dühöng és uralkodik a félelem. Nem tudom, mikor nyílnak ki az ajtók, nem tudom, mikor valul vissza a félelem. Egy biztos, látni kell mindenkinek azt, hogy mi nem félünk, mert mindent Istenre bízunk. Legyen meg az ő akarata, és indulunk. Egyelőre gondolatba indulunk, én éhes vagyok. Szeretném megtörni a kenyeret másokkal is. Lesz, ahogy lesz. Lesz, ahogy lesz, és ki fognak nyílni az ajtók. Megszűnik a félelem. És nem, hogy éhesen, hanem kincsekkel tele. Vihetjük másiknak is a jó hírt. Vége. Isten ígérete beteljesedett azért, hogy legyen folytatás.